Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Andor Tóth Anna.
Jó napot kívánok! Zala a következő állomás itt a hétvégi menetrendben, egészen pontosan a Kerka völgye, a magyar-szlovén határnál. Az apropó pedig az, hogy a napokban jelent meg egy a térség turisztikáját és gasztronómiáját publikáló oldal, a Zalav. Dr. Kovács Lajos, a Humán Esély Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Projektmenedzserével, közbeszerzési szakértővel Buza Sándor beszélget.
Zala megye az tudott a név hallatán is, de azon belül is azért ez egy speciális térséget ölel föl. Helyezd el a térképen, hogy hol vagyunk.
Hát ez bizony speciális térség minden szempontból. A térkép szerint lenti és letenye között vagyunk, ha kelet és nyugati irányban mozgunk, észak-déli irányban pedig a Mura folyó, mint az ország határ, és a Göcsej déli széle, vagy déli nyúlványai, déli dombjai között vagyunk. Ez egy viszonylag kis területe Zalának, de ez Zala délnyugati csücske, ahol mi járunk.
Igen, és hát ugye a hátát a nyugati oldalon a szlovén határ adja zömében.
A szlovén és a horvát határ, igen.
Ugye a ti dolgotok egyrészt az volt, és még mindig is az, most már hosszú évek óta, és ez egy nagyon érdekes és különleges küldetés, hogy a határon átívelő együttműködéssel próbáljátok meg a határ túloldalán és az innenső oldalán élőknek az életét megkönnyíteni, és ez valóban felülel mindenfajta olyan tevékenységet, ami az emberi jólétet jelzi, legyen az kultúra, gasztronómia, vagy bármi más, akár turizmus. Hogyan működnek ezek a dolgok?
Előjáróban annyit azért érdemes tudni róla, hogy ez a térség az, amelyik hát nagyjából egyenlő távolságra van Budapesttől, Ljubljanától, Zágrábtól és Gráctól. Tehát egy földrajzilag nagyon jó helyen lévő térség, ugyanakkor meg egy nagyon elhanyagolt, nagyon hátrányos helyzetű térsége még Zala megyének is, nem csak az országnak, ami egyrészt abból fakad, hogy hát itt volt a jugoszláv határ. Azért azt ne tessék elfelejteni, hogy az elmúlt 100 évből, hát kevés az az idő, vagy rövid az az idő, amikor a jugoszláv vagy a délszláv határ az valami miatt jó dolog volt. Általában ez egy rossz dolog volt, egy elzárt terület volt, egy előregedett terület volt, ahol ahhoz, hogy bármilyen előrelépés történjen, ahhoz, hogy ebből az elszigeteltségből, ebből az előregedett térségi létből ki lehessen lépni, ahhoz valami újat, valami mást kellene csinálni. És ebben a térségben az ott élő emberek egy része az, amióta világ a világ, azóta foglalkozik szőlőtermeléssel, borászattal, szinte önfenntartó helyi termelő gazdaságok voltak, hiszen nem is nagyon lehetett bemenni ebbe a térségbe. Hát aki járt abba az időbe Zalába, az emlékszik talán, hogy valahol Murakeresztúr környékén, vagy még előbb Gyékényes környékén felszálltak a vonatra a határőrök, és csak azt engedték be, akinek valamilyen indoka volt arra, hogy oda utazzon, és ez még a 80-as években is így zajlott, tehát nem volt ez egy vidám térség. Ugyanakkor megmaradt minden, ami szép, minden, ami érintetlen, minden, ami gyönyörű, a folyók, a tavak, a dombhátak, a környezet, minden olyan, ami ennek lennie kell. Szóval nekünk az a dolgunk, hogy ebből az egészből valami élhető turisztikai és gazdaságilag is értékelhető terméket gyártsunk, és ezt célozza ez az ALAF program.
Ugye milyen érdekes, az éremnek két oldala van, ugye azt pontosan tudjuk, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Magyarország azon nemzeti parkja, amelyik a legérintetlenebb, pontosan a politikai attitűdből következően, és hát ugye onnan már csak egy picit kell ugrani fölfelé, észak felé, és akkor azonnal megérkezünk Zala megyébe, vagy a Kerka völgyébe, amelyikre ugyanezek az ismérvek elmondhatók, és ennek van egy jó oldala, hogy pontosan ebből a szempontból érintetlen a vidék. Tehát egy olyan vidékkel, egy olyan környezettel, olyan emberekkel tudnak találkozni az odautazók, akik egyébként nincsenek megfertőzve az overturizmmal, hogy használjam ezt a mai divatos szót, akik egyébként most nyílnak meg, most nyílnak ki, és most mutatják meg, hogy miük van. Hát miük van?
Mindenük van. Kezdjük a természettel. Valóban ez egy nagyon roppant érdekes történet, ez az érintetlen természet. A Mura ugyancsak 43-44 kilométeren keresztül érinti Magyarországot, itt is szinte határfolyóként működik. Azért nem határfolyó egyébként, mert ez az egyetlen olyan, talán az egyetlen olyan, vagy ha van is néhány ilyen még, egyike azon kevés magyar folyóknak, amelyeket nem szabályoztak. Tehát a Mura az úgy működik a mai napig, hogy hatalmas nagy kanyarulatokkal építi és mossa a partját, ezért a korábbi határfolyó léte is megszűn, most már fizikailag ki van jelölve a határ, viszont a Mura egy érintetlen természeti környezet, amit érdemes végigjárni, végigjárható, és nem akárhogyan, rafting csónakokkal. A Mura legnagyobb magyarországi mellékfolyója a Kerka, amelyik ugyancsak magába gyűjt egy csomó vizet, és a ered patakot, kisfolyót, és ez a Mura-Kerka rafting túra lehetővé teszi azt, hogy gumicsónakokon, a rafting egy kicsit nagyképű kifejezésem,
szóval igen, nincs akkora esése.
Végig csorogjon az utazó ezeken a folyókon. Rengeteg horgászvíz van emellett természetesen, és akkor itt is a Murához hadd csatoljak, hogy ahogyan a Mura kanyargott, és kanyarog a mai napig, ezekben az öblökben úgynevezett morotva tavakat hoz létre azzal, hogy az áradások a magas víz idején megérkezik a víz, aztán visszavonul, és már nem ugyanott mossa a partot, ahol eddig, hanem más szögben, és ott maradnak ezek a kis tavak, amire azt mondják a hozzáértők, hogy ez egy kiváló horgászvizek. Ennyit a Muráról meg a Kerkáról. A másik ilyen gyönyörűség az a szőlő és a bor. Hát nagyon örülök, hogy Buda Péter volt előttem, mert hogy nagyrészt ő neki köszönhető, hogy mi megismerhettük ezt a térséget. Még valamikor 10 évvel ezelőtt, amikor a csókaszőlő igazán ritkaság volt, a Busai Lászlónak volt ilyen, a Busai doktornak volt ilyen Csörnyeföldön, a dél-zalai borászat egyik legjelentősebb településén, és a Péter arra kért meg bennünket, hogy menjünk el Busaihoz és hozzunk neki csóka szőlőt, hogy a budai vörössel együtt meg tudja mutatni, hogy milyen ez. És akkor ott csodálkoztunk rá, és tényleg én addig nem jártam fönn ezeken a dombokon, hogy úgy tessék elképzelni, mintha a régi Népstadion nagy karéjába ültünk volna fönn. Csak nem székek voltak előttünk, hanem szőlősorok, és nem a játéktér volt előttünk, hanem a Mura, meg hát jó, az autópálya az annyira nem volt szép látvány, de a Mura csordogált ott, és a távolban a Varasdi hegyeket lehetett látni. És akkor azt gondoltuk, hogy ja, hát ez többet ér annál, mint hogy csak úgy beszéljünk róla, ezt azért érdemes egy kicsit jobban megnézni, jobban megismerni. Szóval ott van a szőlő és a bor, 7 borászat működik a térségbe, akik nem csak termelik és előállítják, hanem kereskedelmi forgalomba is hozzák a boraikat. Ezek kicsi, de nagyon érdekes, nagyon élvezetes borászatok. Aztán, ha már szőlő meg gyümölcs, akkor ott van ebben a térségben a déli gyümölcs. Nem tudom, hogy mennyire ismert a hallgatók előtt, hogy Tormaföldén van Magyarország legnagyobb fügeültetvénye, meg Becsehelyen az ország legnagyobb kiviültetvénye. Van egy nagyon kedves ismerősünk, egy letenyei úriember, olasz tanár az eredeti foglalkozása, és akkor megmondom a nevét is, Varga Jánosnak hívják, aki megszállottként kutatta azt, hogy hogyan lehet a déli gyümölcsöket telepíteni ebbe a térségbe, és ez a megszállottság ez odáig fajult, hogy évtizedeken keresztül mérte, hogy mennyi a leghidegebb téli napokon a középhőmérséklet, a leghidegebb, a legmelegebb és a középhőmérséklet a Tormaföldi Szent János hegyen, és mennyi ugyanakkor a Rimini kikötőben. És nagy meglepetésre a leghidegebb napon, amikor Tormaföldön a leghidegebb volt a hegyen, akkor is egy fokkal melegebb volt, mint Riminiben. Tehát a terület abszolút alkalmas déli gyümölcsök termesztésére. Na hát azóta van Káki Szilva, Datoja Szilva úrib nevén, értelemszerűen a kiwi és a fügelde mellett, indián banánt, áfonyát, és az ördög tudja még, hogy miket nem termelnek az emberek ezeken a dombhátakon.
Azért érdekes, bocsánat, hogy közbevágok, mert tehát földrajzi szempontból azért érdekes ez a terület, mert valahogyan olyan a dombhátak és a völgyeknek az elhelyezkedése, hogy mind dél és délnyugat fele tájolódik. Tehát voltak éppen a napsütéses órák száma az eléggé meghatározó tud lenni, de hát ugye a völgyekbe, ahol egyébként megáll a meleg, oda pedig szükség van ahhoz, hogy ezek a déli gyümölcsök itt szóba kerüljenek, hát hol máshol, mint a Kozalában.
Hát igen, egy pár hónapja voltunk, most már egy fél éve voltunk Busai Dórinál egyszer egy beszélgetésen egy más témában, és ugyanezen a teraszon ültünk innen, és szóba került ez a globális felmelegedés, meg klímaváltozás, meg minden, és akkor ilyen kicsit rezignáltan azt mondta, hogy lenézve a szőlősorokra, hogy hát lehet, hogy 20 év múlva legfeljebb nem szőlőültetvény lesz itt, hanem narancsliget. Szóval valóban ezek a dombok olyanok, hogy míg a göcsei dombok, hogyha valaki utána néz a földrajzba, a természet földrajzba, a göcsei dombok azok ilyen észak-déli irányúak általában, és a dombhátak kelet-nyugatiak, addig ez ahogyan leérünk lenti térségébe, ez elfordul, és hogyha valaki maga elé képzeli a térképet, akkor azt látja, hogy elindul valahol Lendva, alsó Lendva környékén egy vonulat, egy dombvonulat, és ez egészen Letenyéig végigmegy, és itt bizony déli tájolásúak a dombok. Nagyrészt déli tájolásúak, nagyon jó, remek napsütéses időszaka, és tényleg alkalmasak mindennek a termelésére.
Mennyi ember él ezen a területen?
15 ezer. Az egész Letenyei járásban 15 ezer ember él. És ez azért érdemes végig gondolni, hogy ezen a területen 26 településen él 15 ezer ember, ebből 9004 településen. Letenyén, Becsehelyen, Tócszerdahelyen és Tócszentmártonban. A maradék 22 település osztozik 9000 lakoson. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon alacsony népsűrűségű aprófalvas területről beszélünk.
Turisztikai szempontból mennyire van felfedezve ez a vidék? Kicsit költői volt a kérdés, mert tudtam, hogy mit fogsz mondani.
Igen. Nagyon kevéssé, akkor itt pontosítok, nagyon kevéssé. Elvitte ennek a térségnek a turisztikai vonzerejét az őrség. Ez valószínűleg a velemkorúak, meg a nálam egy kicsit fiatalabbak is pontosan tudják, hogy a Moldova-Györgyféle őrség panasza után egy időben siklett budapestieknek, és nem csak budapestieknek, de az ország más részén élőknek is az őrségbe területet vásárolni, ingatlant vásárolni. Ma is nagyon sokan próbálnak ingatlanokat vásárolni. Az őrségnek van hívószava, az őrségnek van neve. Az őrség minden, hogyha azt mondod, hogy Dunántúl, akkor hogy fölkapja a fejét arra mindenki, hogy ja igen, őrség, Őri Szentpéter, Viszák, fatemplom, művészek, mindenki. Ehhez képest délnyugat-Zaláról nem nagyon tudunk. Ehhez zárójelben azért hagyd tegyem hozzá, hogy van nekünk egy hasonlóan jó nevű térségünk, a Göcsej, ami valami miatt méltatlanul elfeledett, és méltatlanul nincs benne a turisztikai célkeretben, de ezen kívül Zalának nincsenek ilyen típusú területei, maga ez az általunk Zala zöld szívének nevezett térség is több kis tájból áll össze, a Murasikból, Kerkavidékből, a Letenyei Dombságból, tehát nincs ilyen hívószó, mint az őrség. Ezért aztán ez egy felfedezetlen terület, ami nem csak azért baj, mert hát sokkal többre hivatott, hanem azért is baj, mert hogy ez egy nagyon öreg térség. Ez Magyarország legelöregedőbb járása és térsége, nagyon kevés a fiatal, és ez azt jelenti, hogy viszonylag kevés a munkaerő, és ami biztosan nincs, az, hogy nagyon kevés a befektetni szándékozó, turisztikába befektetni szándékozó.
Igen, hát épp ezért faramúci a helyzet, mert ott van az országnak egy ilyen gyönyörű vidéke, ahol egyébként az elöregedő népesség már nem tartja a jövő képének azt, hogy a turizmust valamilyen szinten fölkarolja, ahhoz pedig, hogy ez valamilyen módon megozduljon, oda kéne mennie a, hát felénk úgy egy jutmenteknek.
Így van, így van. Hát mi azért azt gondoljuk, hogy mindenki mi is jutmentek vagyunk ott, bár mi azért Zalából, mi azért Egerszegről érkeztünk, ami kevésbé vagyunk jutmentek, mint az ország távolabbi részéből érkezők, de azonnal hozzáteszem, hogy egy roppant befogadó közegről, egy nagyon befogadó népességről beszélünk, akik ott élnek. Hát talán azért is, mert hogy mindenkit fiatalnak vesznek, aki náluk fiatalabb, és már a 60 éves is fiatalnak számít azok között, akik ebben a térségben élnek és dolgoznak. Szóval nagyon-nagyon fontos lenne, és mi is nagy komoly célnak tartjuk, hogy fiatal vállalkozni szándékozó, turisztikába befektetni szándékozó, turisztikában megélni szándékozó fiatalokat vonzunk ebbe a térségbe.
A Zalav projektnek akkor alapvető célja, és miután ez most indult el, és most volt ez az első, hogy egy kicsit úgy megmutassa magát, kinyissa azt az ablakot, amivel úgy rá lehet csodálkozni erre a vidékre. Mi lesz még ebben a Zalav projektben?
Így van, hát a kor kihívásainak megfelelően az interneten, a Facebookon indítottuk ezzel a Zalav oldallal, aminek hát most egy hónap után, vagy nincs egy hónapja, 3 hét után van közel 1000 követője, úgyhogy azért valamilyen szinten megmozdult. Nem titkolt cél volt az, hogy ezt a digitális térbe is egy picit próbáljuk, vagy az online térbe is próbáljuk egy picit behozni ezt a térséget, mert már ugyan mindenki használja a mobiltelefont, és mindenki használja a Facebookot Magyarországon, meg valószínűleg az egész világon, mégiscsak ilyen digitálisan lemaradott, elmaradott térségről beszélünk. De hát ez csak az első megjelenés volt. Mi most ebben a projektben készítünk 3 filmet. 3 egyenként 8 perces filmet, drónfilmet arról, hogy milyenek ezek a vizek, amiről beszéltem. Ez az egyik film, ami a vizekről szól. A másik film a szőlőhegyekről, déli gyümölcshegyekről, mert már nem csak szőlőhegyekről beszélünk, szőlészekről, borászokról, függésekről, kivisekről fogunk forgatni. És a 3. film az pedig úgy megmutatná az egész települést. Van néhány nagyon szép épített örökség, amit megőriztek, meg hát, hogy képbe helyezzünk mindenkit arról, hogy hogy is néz ki ez a térség. Hát lesz 3 filmünk, lesz 3 kiadványunk, amelyikből az egyik a bakancsos és kerékpáros túraútvonalakat mutatja be. Ugye a Dél-Dunántúli kék kör, vagy a Rockenbauer-Pál Dél-Dunántúli kék túra útvonala húzódik végig ezen a térségen, vagy a térség egy részén, de van egy önálló túraútvonala, a Pap Simon olajos körút, amelyik ennek a hajdan volt kiváló geológusnak, Pap Simonnak állít emléket. Gyakorlatilag végigmegy azokon a településeken, amelyek a zalai olajipart annak idején érintették. Ez egy összességében közel 90 kilométeres túraútvonal. Ezt is szeretnénk egy kiadványban bemutatni. Aztán egy olyan kiadványt szeretnénk, ami szintén a vízitúrákat mutatja be, annak a lehetőségeit, és hát értelemszerűen a szőlőről, borról, gyümölcsészetről is lesz egy kiadvány. Ezen kívül van még egy olyan tervünk, hogy tartunk 4 gasztrosót, konyhasót, amelyiknek az lesz a kifutása, illetve a lényege, hogy azokat a érdekes recepteket, érdekes ételeket, italokat, amit ebben a térségben főznek és esznek, megmutassuk. Itt azért egy nagy zárójelben megjegyezném, hogy azért a muraközi horvát konyhának, a muraközi horvát népszokásoknak a muramenti, magyarországi muramenti horvátok közvetítésével nagyon komoly szerepe van a gasztrokultúrában.
Így van, de azért a Dödölle és a Rétesek különféle verziói azok fölfognak sejleni.
Dr. Kovács Lajos, a Humán Esély Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Projektmenedzserével, közbeszerzési szakértővel Buza Sándor beszélgetett. Zalában jártunk tehát az elmúlt percekben, picit szusszanunk, jönnek a hírek, aztán már a világ leghíresebb sonkáival jövünk vissza, maradjanak